55. álom. A nyári út végén sűrű nádas húzódott jobbra és balra is. Sehol sem láttam egy olyan utat, amely a tóig vezetett. Találomra jobbra indultam, abban a reményben, hogy ott egy víz felé vezető csapásra bukkanok. Ideit láttam, hogy kiírjek a vízpartra. A kék-piros kockákkal mintázott ingem hónaj része már benedvesedett az izzadságtól. Már bántam, hogy nem hoztam magammal még egyet, hiszen van otthon belőlük néhány. A minta ugyanaz, csak a színek kombinációja más-más. Szerettem a kockás ingeket. Vinus keszkenő ingnek nevezte, mert a mintázata nagyon hasonlított a férfi zsebkendőkéhez. A gyaloglás fárasztott, és a nehéz fotótáska is nyomta a vállamat. Nem kellett sokáig keresgélnem. A füves part rész és a vízben húzódó nád között egy földbe vert hosszabb oszlopra bukkantam. Valaki azért verhette be, hogy messziről jelezze számára az eldugott palló helyét. Valaki talán csónakot rejthetett ott. Úgy döntöttem, hogy meglesem. Mindössze néhány centire a víz felszínétől keskeny, keresztbe fektetett deszkák vezettek a tó irányába. De amikor odaértem, láttam, hogy a sűrű nádvesszők között elkanyarodik. Nem látszott a stíg másik vége. Ez egy kicsit elkedvetlenített, mert a tó felszínét és a feltételezett vízililiomokat szerettem volna megfigyelni, lefotózni. A vízililiomok gyerekkori fürdőzésemhez kötődtek. Ahogy közeledtem a kanyar felé, úgy bukkant elő a tó víztükre, és rajta néhány tündérrózsa. Megálltam egy pillanatra gyönyörködni a látványban. Annyira szép volt, hogy figyelmen kívül hagytam azt, hogy a pallónak van folytatása. Csak miután első örömteli benyomásom elmúlt, léptem tovább a nyikorgó deszkákon. A múló élő zöldellő nád csomónál ért véget. Sem csónakot, sem horgászfelszerelést nem láttam ott. A csónakot hiányoltam, mert meg lehetett volna vele közelíteni a vízililiomokat. Letérdeltem, hogy kivegyem a fotótáskámból a fényképezőgépeket. A táskára hajolva a gépek között kotoráztam, amikor halk sóhajt hallottam, mintha valaki vagy valami a levegőbe szusszantana. Előbb a part felé a sűrű nádasra figyeltem. Onnan vártam az ismétlődést, de nem következett be. Újra a fotótáskához nyúltam, amikor a hang megismétlődött. Most már meg tudtam határozni, melyik irányból jön a halk hang. Valaki a múló alatt tartózkodott a vízben. Két kezemmel megragadtam a deszkapalló szélét, és lehajtottam a fejemet a palló alá. Annyira érdekelt a hang eredete, hogy a fejem búbja beleért a vízbe. Egy mosolygó női arccal találtam szembe magamat. Lassan felém úszott. Fordított helyzetben állt az arcunk. Amikor már majdnem összeért, gyorsan felegyenesedtem. A lány kijött a vízből, és elém a pallóra ült. Nyugodtan, érteklődés nélkül tette meg ezt a mozdulatot. Lábai a vízben maradtak. Csak ezek után vettem jobban szemügyre. Hosszú, derékig érő, rendezett haja száraz volt, mintha nem a vízből jött volna ki. Homlok magasságban hajpánt vette körül a fejét. A pánt egy szerény, koronaszerű díszre emlékeztetett. Jobb oldalát rózsaszínű tavirózsa díszítette. Egyszerű, sötét-szürke ruháját világos, függőlegesen kígyózó csíkok díszítették. Az öltözéke sem látszott nedvesnek. Egész idő alatt engem figyelt, ismeretlen voltam számára. Amikor megmozdult, ruhájának bal pántja lecsúszott, miközben visszaigazította, megszólalt. Te ki vagy? És te ki vagy? Érdeklődtem a viszont kérdésemmel. Tünde, itt lakom a víz alatt, következett egyszerű válasz. Emlékszem, hogy egyszer a víz alatt keresgéltem az iszapban, kagyló után kutattam. Tudtam, hogy a faoszlop mellett kell keresni őket. Amikor éles fájdalmat éreztem a jobb kezem középső ujjában, tudtam, hogy rábokkantam. A másik kezemmel óvatosan kikapartam az iszapból, és a víz felszíne felé vettem az irányt. Igaz, hogy megvolt a zsákmány, de véres árat fizettem érte. Végül is csak azért vadásztam rá, mert valaki azt állította, hogy igaz gyöngyöt talált benne. Sem nekem, sem barátaimnak ez sohasem sikerült. Megenni sem lehetett őket, mert tudtam, hogy Maiko nem is vállalná az elkészítését. Zombor mellett a csatorna tele volt ezekkel a fekete folyami gyöngykagylókkal. Inkább kedvtelésből vadásztunk rájuk. A kagylót kitettem a pallóra az oszlop mellé, és én is kimásztam a vízből. Vártam, hogy széttárja a híját a napon. Kis idő múlva néhány centiméterre szét is nyílt. Úgy tűnt, mintha levegőért kapkodna. Megsajnáltam, és visszalögtem a vízbe. Akár csak a halak, a kagylók sem szerették a száraz földet. Engem nem zavar, szólt Tünde. Elővettem a fényképezőgépet, és készítettem róla néhány fotót. Azt a mozdulatot is megismételtettem vele, amikor visszaigazította vállára a ruhapántot. Ezek után már nem kellett biztatnom, saját maga tetszelgett a kamera előtt. Sikerült több tíz jó beállítású fotót készítenem. Hogy gördülékenyebben folytatódjon a fényképezés, arról kezdtem kérdezgetni, hogy hol lakik, van-e barátja, mivel foglalkozik. Azt hittem, épp olyan fesztelenül fog válaszolni kérdéseimre, mint ahogy a kamera előtt szerepelt, de tévedtem. Testét szívesen elém tárta, de más egyebet nem. Csak amikor leengedtem a gépet a szemem elől, akkor szólalt meg. Akarod látni, hol élek? Akkor gyere velem. El sem tudtam képzelni, hová vezethet, amikor csak nád és víz van körülöttünk. Tudom, azelőtt szerettél kagylókra vadászni. Én gyöngyből születtem. Annak a kagylónak a gyöngyéből, amelyet visszalöktél a vízbe. Kagylók között élek. Megnézheted, szólt, és választ sem várva, egyszerűen a pallóról a vízbe fordult. A mozdulatát tervezte, mert elkapta a karomat és magával rántott. Előbb a vízbe, majd a víz alá kerültem. Hagytam, hogy magával vigyen. Fény és színváltás következett. A tér, amelybe belesodródtam, zöldeskék színű lett. Első pillanatban nem is ért a tudatomig, hogy a víz alatt a tó feneke felé süllyedek. Talán azért is, mert nem éreztem a levegő hiányát. Arra koncentráltam, ami elém tárult. Az épületek sokasága ismeretlennek látszott, mert a víz és az elszíneződés más dimenziókat adott nekik. Magas, vékony, téglatest alakú oszlopok álltak, kevés díszítéssel. Egy rombadőlt templom belsejére emlékeztettek, mert a tetőszerkezet, a kupola is nagyrészt hiányos volt. Az oszlopok közt lebegő járda kígyózott. Tündével azon sétáltunk végig. A palló jobb és bal oldalán hosszú indák nyúltak fel a magasba, valószínűleg a vízszintig. Amikor Tünde észrevette, hogy azokat figyelem, röviden felvilágosított. A vízililiomok törzsei. A kicsit imbolygó, lebegő járda végére értünk. Egy gálya roncsaira mutatott. Apró halak úszkáltak körülötte, a hajó burkolata tele volt különböző kagylókkal. Ott élek, szólt. Gyere, nézd meg! Bólintottam. Mivel a járda nem ért odáig, megfogta a kezemet, és erőteljesen úszni kezdett. Én is csapkodtam a lábaimmal, de az csak hátráltatott bennünket, úgyhogy abba hagytam teljesen. Tündére bíztam magam. Amikor egészen közel értünk hozzá, akkor vettem észre, hogy a roncs oldalán egy nagy repedés tátong. Valószínűleg ez okozhatta a hajóvesztét. A lány lassabban úszott és hátrafelé figyelt, nehogy beleakadjak valamibe. Ben sötét volt. Várnom kellett, hogy a szemem megszokja a sötétséget, de nem maradtunk ott sokáig. Felfelé a kapitánynak szánt kabin felé úsztunk. A hajó külsejének megfelelően egy középkori romos lakosztályt vártam. Ehelyett egy modern, tágas, jól berendezett nappaliba kerültem. Egy heverő, egy alacsony dohányzóasztal és egy karos szék állt a szoba közepén. Az egyik falnál kisebb ebédlőasztal állt néhány székkel, mellette egy gardrób szekrény. A szoba végén csigalépcső vezetett fölfelé. Feltételeztem, hogy a kabin tetejére, a kormányzói teraszra. Arra számítottam, hogy itt a szobában egy kicsit megpihenünk, és Tünde elmeséli, hogyan is került ide. De nagy meglepetésemre a gardrób szekrényből előjött két markos fiatalember. Felső testük emberi lényre hasonlított, de lábaik helyett haltestben és farokban folytatódott. Nagyon hasonlítottak a sellőkre, csak férfi kiadásban. Lassan felém közeledtek. Azt hittem mondani vagy mutatni akarnak valamit, de elkapták mindkét karomat és a csigalépcsőn felfelé kezdtek vonszolni. Egy egész más terembe kerültem. A terem közepén asztal, amely mögött egy vörös hajú középkorú asszony állt. Műtéthez beöltözve és maszkal az arcán, mintha engem várt volna. Csak akkor kezdtem rimánkodni, ellenkezni, amikor az asztalhoz vittek és feltettek rá. Nem tudtam szabadulni, mert a két férfi sokkal erősebb volt nálam. Tekintetemmel Tündét kerestem, de sehol sem láttam. végül az asztalhoz kötöttek. Amikor a vöröshajú asszony az arcon fölé hajolt, akkor ismertem fel. A nő nagyon hasonlított Ágnesra. Tündének szüksége van a te szívbillentyűdre, ezért kioperálom belőled.